Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, böjt negyedik vasárnapjára kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk János evangéliumának 6. fejezetében, az 5. verstől a 15-ig a következőképpen. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a csodás kenyérszaporítást különféleképpen képzeljük el. Egészen másképp gondolkodunk róla, amikor gyermekek vagyunk. Talán megelevenítik bennünk egy kép, hogy dagad a kenyér, egyre nagyobb és nagyobb, és aztán olyan óriási lesz, hogy mindenkinek jut belőle. Aztán később, amikor kamaszok vagyunk, akkor már cinkosan összekacsintunk barátainkkal, mert tudjuk, a természeti törvényekkel nem lehet összeegyeztetni ezeket. Aztán, amikor fiatal felnőttek vagyunk, akkor racionálisan elkezdjük magyarázni, vajon mi történhetett ott. Bizonyára volt ezeknek ennivalójuk, csak mindenki eldugta a másik elől. Aztán, amikor Jézus szól, leülteti őket, közösséget alkot, akkor előkerülnek a tarisznyából az eldugott falatok. Aztán, aki nagyon kritikus és nagyon materialista, azok még ennek a közös lakomának a történelmi tényét is tagadják. Mi pedig hallottuk az evangéliumnak a tudósítását. Az evangélium elmondja, hogy mi történt. Az történt, hogy Jézust hallgatják. Minden korban van egy-két olyan ember, aki szereti hallgatni ezeket a vallásos dolgokat. Aztán vannak olyan korok, amikor olyan nyomorúság köszönt rá az emberiségre, hogy nem csak az egyes ember érdeklődik az Isten után, nem csak az egyes ember gondolkodik el azon, hogy mi Jézus tanításának a lényege, hanem tömegek gondolkodnak el ezen. Tömegekben vetődik fel a gondolat, Jézus tanítása valami nagyon értékes lehet. Nézzük hát meg. Igénk arról szól, hogy Jézus, a Mester észreveszi a tömeg lelki éhségét. Amikor a tömeg reménytelen, amikor a tömeg céltalan, amikor a tömeg üres belülről, akkor a tömeg csúnya dolgokat is tud véghez vinni. Mert a reménytelenség az nagyon borzasztó dolog ám. Ha az ember nem kap enni, akkor talán 3 hétig kibírja. Ha nem kap inni, akkor talán 3 napig kibírja. De ha az embernek nincs reménysége, akkor 3 percig sem bírja ki. A reménység nagyon fontos. Reménység nélkül az ember nem tud előre haladni. Eszembe jut kedves gondnokunk egy mondata, amit mondott nekem annak idején, többen tudják, megjárta a Dónkanyart, és ő mondta, Matyikám, mínusz 40 fok alatt a bajtársiasság az csak egy szép szó. És elmondta azt, hogy lehet a nagy nehézségek és a nagy nyomorúságok közepette biztatni a másikat. De ha már nincs reménység a másikban, és leül, akkor ott fagy meg. És akkor hiába mondták, hogy kelj fel, gyere, otthon várnak rád. Azt mondta, csak egy kicsit hadd pihenjek meg. Amikor belülről fakadóan már föladtuk, akkor tulajdonképpen már mindennek vége van. Onnantól kezdve már megvan a koreográfiája az egésznek, hogy mi fog történni. Ezért szokták mostanában olyan divatosan mondani, hogy minden a fejben dől el. Tényleg igaz, némi módosítással minden a szívben dől el. A Mester észreveszi a tömeg lelki éhségét, ezt a céltalanságot, és megindul ezen a Mester, mert látja, hogy ezek az emberek az igazságot keresik. Amikor az igazságot tömegek keresik, akkor szép dolgok is tudnak történni. Jézus nem húzódik félre az igazság kereső tömegtől. Éppen ellenkezőleg asztalközösségbe hívja őket. Hiszen a pusztai ember számára, amikor azt mondta valaki, telepedjetek le, az azt jelentette, üljetek le, pihenjetek meg. Gyertek és egyetek, igyatok velünk. Leülteti Jézus tehát az 5000-et. Szám szerint 5000-et. Valaki talán, a racionalista kritikus azt mondhatja, talán nem is volt 5000 ember ott, csak 500 vagy 50. És ez irodalmi túlzás. Jézus 5000 embert elégítetett meg. Erről szól az evangélium. Jézus nem csak, hogy 5000-et tud megelégíteni, de ő az egész világ éhségét tudja csillapítani. Azért, mert ő az élő kenyér. Mi, akik vasárnapról vasárnapra átéljük az Isten szeretetének a nagyságát, mi, akik tudjuk azt, hogy mennyire fontos a reménység, nekünk ezt nem kell magyarázni, a szívünkben érezzük ezt. Azoknak, akik távol állnak az Isten szeretet tüzétől, és ott dideregnek, de nincs meg bennük a mersz, a bátorság, hogy közelebb lépjenek az Istenhez, nekik magyarázni kell, hogy mit is jelent ez. Ha jól körülnézünk ebben a mai világban, akkor azt látjuk, hogy a mai embert is ugyanaz a szellemi éhség kínozza, mint a Jézus korabeli hallgatóságot. Hiszen izgatnak minket a világ titkai. Milyen érdekes, elmosolyodnak a családtagok is, amikor nyugdíjas korúak odaülnek a komputer elé, és talán el sem lehet zavarni őket onnan, mert érdekli őket, hogy mi történik a világban. Mert meg akarjuk ismerni ezt a világot. Erre hivattunk el, hogy megismerjük a világot, benne az Istent, és végül, nem utolsó sorban természetesen önmagunkat is. Ha valaki már nem akarja megismerni azt a világot, amiben él, ha valaki a halálos ágyán sem akarja megismerni ezt a világot, akkor mindent elpuskázott, a legnagyobb lehetőséget is semmibe vette. Mert hogy megismerni önmagunkat, a világot és az Istent, ez a mi küldetésünk. Ezért vagyunk itt. Ezért ennyire fontos a múlandó élet. Ott vannak, és ülnek az emberek. Várnak. Most már valahogy előjön bennük a testi éhség is. Eddig csak a szellemi éhség volt fontos. Jézus reggeltől estig tanította őket, elfelejtettek inni, elfelejtettek enni. De most már valahogyan a testi éhség is kínozza őket. És akkor itt vannak a tanítványok, és Jézus szól. Ő már tudja, hogy mit akar tenni. És azt mondja, telepítsétek le a népet. 5000, az már valóságos kis nép. De megszólal megint a racionális hang. Hát van itt egy fiú, van 5 árpa kenyere, és 2 hala. Na de mi az ennyinek? Mit érezhetett az 5000 éhes száj az 5 árpa kenyér láttán? No meg gyaníthatóan az apostol gárdára is kiült a tehetetlenség torz mosolya. Mit tudunk mi tenni? Milyen megoldhatatlan és fantasztikusan nagy probléma ez. Milyen nagy kérdés számunkra is a kenyér kérdés. És milyen érdekes, ez Isten megadja a csodát, hogy vele együtt a nehéz is könnyűvé válik. És Isten el tudja érni azt is, hogyha az emberek távol vannak tőle, akkor a távol élő ember a könnyű dolgokat is iszonyatosan nehéznek érzi. Mert akár rossz, akár jó, akár szép dolgok, akár csúnya dolgok, vagy így, vagy úgy, de mindenben hív magához minket az Isten. Van itt egy fiú, 5 árpa kenyérrel és 2 hallal. Mibe kényszerültünk mi bele? De mennünk kell. Mennünk kell és vinnünk kell azt az 5 árpa kenyeret, meg azt a 2 halat. Hát ez nem nevetséges, ez nyomorúságos. Ennyire nem felkészülten menni a tömeg közé. Hányszor érzi ezt a keresztény ember? Hányszor érzi ezt az igehirdető pap? Tessék csak belegondolni. 2-3 évvel ezelőtt megkérdezték a teológián a végzős hallgatókat, 5. és 6. éveseket, mint egy 40 hallgatót, hogy hol szeretnének az egyházban dolgozni. 30 azt válaszolta, hogy nem szeretnének gyülekezetben dolgozni. Valami mást képzelnének el. Nem azért, mert ezek a fiatalok rosszabbak lennének. Ezek a fiatalok jól látják, hogy muníció nélkül kimenni és a lövészárokban küzdeni eléggé reménytelen vállalkozás. Persze mindig akadnak olyanok, akik aztán mennek, és ennyire amatőr módszerekkel is osztják azt a keveset. És akkor csoda történik. Mert erről szól ez az egész történet. Itt egy óriási csoda történik. A kevésből sok lesz. Abból a minimálisból óriási lesz. Milyen érdekes, egy biztató szó, egy odafigyelő tekintet ember sorsokat tud megváltoztatni. Amikor az ember ad esélyt a Szentléleknek, és a hallgatásával is tud szolgálni, meg azzal is, hogy egyszerűen csak ott van, jelen van, jelként, akkor csuda nagy dolgok tudnak történni. Istennek legyen hála mindezért. Sokszor érezzük, talán a gyülekezetben is, aránytalanul nyomorúságosnak a mi eszközeinket. Gondoljunk csak a missziós munkára. De hát, mit félünk mi, kicsinyhitűek? Nem nekünk kell megváltani a világot? Jézusnak, ő pedig már megváltotta. Tőlünk csak azt várja el Isten, hogy hűségesek legyünk. Semmi mást. Csak tegyük azt, amit mond. Nem kell nekünk nagy távlatokban gondolkodni. A távlatot úgyis ő adja. Nekünk csak tenni kell azt, amire elhivattunk. Ott ülnek a magas fűben, és majszolják a finom árpakenyeret, eszik a halat, mindenki csodálatos békesség köszönt rá az emberekre. Ez az esemény ott és akkor az úrvacsora előképe. Úrvacsora, azaz Istennel való közösség. Egy asztalnál levés. Valami különleges állapot, amikor megnyugszik a test, megnyugszik a lélek. Isten isteni módon táplál minket. Az ő mennyei kenyere, az ige, az minket megerősít életünk minden szakaszában. Amikor fiatalok vagyunk, akkor is, amikor eljárnak az éveink, akkor is. Ebben a történetben ott van a gondoskodó Isten képe is. Isten gondoskodik rólunk. Fenntartja ezt a világot, kormányozza ezt a világot. A ma embere nem gondolkodik hosszú távon, mert nem gondolkodik közösségben. Az Isten mindig közösségben gondolkodik. Befejezésül hadd mondjak el egy történetet. Egy történet szerint az öreg indián törzsfőnök elhatározza, hogy most már leteszi a törzsfőnöki tisztjét, és három fia közül valamelyikre hagyományozza a feladatot. Elküldi hát őket, hogy hozzanak valami ajándékot, és aztán majd, ha elhozzák neki ezt az ajándékot, akkor majd eldönti, hogy melyik lesz alkalmas a törzs vezetésére. Elmegy az egyik, és visszajön egy nap múlva, és hoz a közeli hegyről egy csokor virágot, néz apám, milyen gyönyörű, és leteszi az édesapja elé. A másik fiú elmegy, és 3 nap múlva előkerül a kezében gyönyörű, szép, féldrága kövekkel, és elmondja: apám, itt a 3. hegyen túl találtam ezeket a gyönyörű köveket, ugye milyen szépek, és leteszi édesapja elé. Aztán beletelik egy jó 7 is, mire előkerül a 3. fiú. Apja felelősségre vonja: hol voltál ilyen soká, fiam? Mit hoztál nekem? Apám, elmentem a 7. hegyen túlra is, és a 7. hegyen túl láttam azt, hogy gyönyörű legelők vannak ott a hegy lábánál. Arra gondoltam, az a terület nagyon jó lenne a mi törzsünknek. Oda kellene letelepedni. Aztán, ahogy ezen elgondolkodtam, elindultam hazafelé, és futottam végig, hogy elmondjam ezt a jó hírt. Nem hoztam semmit, csak ezt a hírt. Az apja megnyugodott, és azt mondta: fiam, te fogod tovább vezetni a törzset, mert a jövőbe tekintettél. Isten mindig a jövőbe tekint. Nekünk is a jövőbe kell tekintenünk. Ha valaki nem akar már a jövőbe tekinteni, akkor a mának vagy a múltnak a fogja. Isten pedig azt akarja, hogy mindannyian előre tekintsünk az üdvösségünkre, és itt a földi jövőnkre is. Mert Isten a növekedés Istene. És Isten azt akarja, hogy gyarapodjunk ismeretben, meg testiekben, meg anyagiakban is, meg szellemiekben is. Isten a növekedés Istene. Nem tőlünk van a növekedés. A növekedést az Isten adja. A Szentlélek csodálatos munkája ez. Imádkozzunk hát ezért. Istenünk, mennyi atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled. Tégy szabaddá az életünkért való aggódástól, hogy mindennél inkább szeressük a te országodat, és hittel ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. Amen.